Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígét, hogy hozzánk szól a Cselekedetek könyvének 7. és 8. részéből. A 7. rész 58. versét olvasom az ígét. És Istvánt kiűzvén a városon kívül megkövezék. A tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Megkövezik azért Istvánt, aki imádkozik, és ezt mondja. Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Térde esett pedig nagy fennszóval kiáltva, Uram, ne tulajdonítsd nekik-e bűnt, és ezt mondván eladobék. Saulus pedig szintén javallotta az ő megöletését. És támad azon napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindjárt eloszlának Júdeának és Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve. Istvánt pedig eltakaríták kegyes férfiak, és nagy sírást tettek ő rajta. Saulus pedig pusztítá az anyaszentegyházat, házról házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva a tömlőzre vetette őket. Amazok annak okáért eloszolván széje jártak, hirdetvén az ígét. Imádkozzunk. Uram, csodáljuk a te véghetetlen irgalmadat, kegyelmedet, bölcsességedet, ahogy egy-egy emberi élettel végrehajtod a te akaratodat, úgyhogy közben az életét megváltoztatod. Köszönjük azt a különös kegyelmet, hogy a mai napra újra szót készítettél a mi számunkra is. Hogy az ott és akkor történtek, itt és ma üzenetté váljanak. könyörülj a mi szívünkön, lelkünkön, gondolatunkon, a Krisztus Jézusért munkálkodj a mi bennünk a te ígéddel és szent lelkeddel. Amen. Saulus pedig pusztítált a szentegyházat, házról házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlődve veti őket. Olyan korban élünk, amikor az ember előítélete hallatlanul erőssé vált. Elég ránézni valakire, az ember megállapítja, hogy szimpatikus, hogy ellenszenves, elég hallani néhány szót, az ember képes elzárkózni, bezárkózni egy életre. Amikor pedig azt látjuk, hogy a Szentírásban a legelképesztőbb dolgokat cselekvő emberek is kegyelmet találnak, arra kéne, hogy késztessen minket, hogy ne zárjunk le utakat és lehetőségeket a mi szűkösségünk szerint. Vegyük most az élő Istennek az igéjét úgy elő, hogy nézzünk kicsit ennek a Saulnak az életébe mélyebben, hogy ne essünk az ítélkezés bűnébe. Előre bocsátom, hogy azt tartják az emberi életről, hogy 3 éves korában az emberi karakter kialakul. Azt tartják, hogy amiben egy gyermek nevelkedik, meghatározó egész életére nézve. Tessék végig gondolni, hogy ez a Saulus, aki farizeus és farizeusnak fia, a maga törvénye szerint, a maga népének hite szerint az egyik legpéldaadóbb előjáró. A legpéldaadóbb előjáró a gyülekezetének, a közösségének. Pontosan van képe és ismerete arról, hogy hogy néz ki a törvény, mit mondott el benne az Isten, pontos képe van arról, hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan, pontos képe van arról, hogy mi az igaz és mi az igazságtalan, és ennek ismeretében ő harcossá lesz. Harcossá lesz. Minden, ami az ő népét fertőzné, minden, ami az ő népét lélekben, gondolatban, hitében megosztaná, annak ellene megy. Ellene mond, és ellene megy. Az ember ezt a részt innen szemléli, akkor azt mondja, hogy kérem, abszolút pozitív jelenség, amit ez a Saulus csinál. Nagyon is érthető, és nincs ebben az égvilágon semmi kivetni való. Hát hogy is gondolkodhatna másként? Tessék megmondani, hogy gondolkodhatna másképp, amikor Jézus tanítványa soha nem volt, és azokban a körökben ő forgolódott, ott csak mindig azt hallotta, hogy ez egy szekta. És akkor most bontsuk innen tovább. Ha valaki kisgyermek korától katolikus hitben nevelkedett, és otthon mindig azt hallotta, hogy hát ezek az eretnekek, ezek a szakadárok, hogy gondolkodhatna másképp a reformátusról, evangélikusról, baptistáról, akárkiről, mint csak úgy, ahogy otthon hallotta. Aki pedig református gyökereken nőtt fel, aki mindig azt hallotta, hogy ó, a bálványimádok, ó, a kommunisták, ó, a pogányok, és ebben a millióben nőtt fel, hogy is gondolkodhatna másként? Hiszen beleivódott a sejtjeibe az igazság, a tisztaság, az egyértelműség, és akkor megjelenik valahol. Ő képviselője annak, a közösségnek, annak a látásmódnak, annak a hitvallásnak, amelyikbe felnőtt. Amelyikbe felnőtt. Most ezek után meg kell kérdezni, hogy aki az iszlámban nőtt fel, aki Indiában nevelkedett, és az ottani különleges és különböző vallásoknak, mondjuk buddhizmusában nőtt fel, láthat, gondolkodhat másként, mint ahogy gondolkodik és lát. Lehet másnak a hirdetője és harcosa, mint amit ő tanult, és ő fogadott el igazságként. Hogy egyértelmű, hogy ő csak azt vallhatja, ami a szívében, lelkében ott él, hogy ez az igazság. Most először maradjunk még ennek a gondolatkörnek a belsejében, és elemezgessük itt, hogy mit és hogyan csinál a Saulus, aztán majd később eljutunk oda, ahova én szeretnék eljutni. Azt kell látnom, hogy ez a Saulus vallásos ember, nem csak vallásos, hanem igen-igen buzgó vallásos. Ezen belül csak egy dologgal lehet szembeállítani a buzgó vallásost, a lusta vallásossal. Nem? Tessék végig gondolni. Az egyik az életét sem kíméri, a másik meg csak úgy azt mondja, hogy jó, hát így vannak a dolgok, nem kell nekem utána járni, nem kell nekem hirdetni, nem kell nekem menni sehova. Ezért megkülönböztetjük a református egyháznak a körein belül is azt a garnitúrát, amikor azt mondjuk, hogy hát igen, vallásos, de hát nem megy házról házra. Jehovatlanul, hogy elvárják, hogy kettenként házról házra járjanak. Amikor nagy takarítást kell végezni, hogy a nép vallása tiszta legyen, van, aki nem aktív, van, aki aktív, Saul aktív. Buzgón aktív. Házról házra jár. Ahova bemegy, talál olyan embereket, akik egyetértenek vele. Bár nem járnak házról házra. Sőt, van tudomásuk arról, hogy a másik, a szomszéd nem úgy éli meg a hitét, mint mi, az elváltozott, innen tudja meg Saul, hogyha bemegyek egy házba, hol találok hithű zsidó embert, és hol találok eretnek zsidó embert. Jár házról házra, buzgó vallásos, roppant aktív. Az is elmondhatnám, hogy hallatlan erényes. Ő megtartja a törvényt. Neki van joga megtartatni mással a törvényt, mert ő maga megtartja a törvényt. Ő maga élen jár. Persze gondolom, senki nem gondolja a saját maga hitére, saját maga életére, saját maga buzgóságára, saját maga nem buzgóságára. Most csak arról beszélünk, hogy ott és akkor egy valláson belül milyen volt ez a Saulus. A legjobb iskolában tanult. Gamaliel lábánál nagy hírű rabbi volt. Korának leghíresebb tanítója volt. A legbölcsebb embere volt. Több nyelven beszélt. Ismerte a görög filozófiát. Ismerte az ő tanának minden tanítóját. Óriás volt korában. Saul Gamalielnél tanul. Nem akárhol, a legjobbnál. A legkülönbnél. Mondhatnák azt, hogyha valaki most innen Magyarországról csak ugye a Sorbonra átugrana és ott folytatná a tanulmányt, azt mondja, kérem, az iskola. Annak van neve. Ebből következik, hogy neki van mércéje. Mert az ő mércéje a törvény, az ő mércéje a törvény betartása, az ő mércéje a törvény betartatása, van mércéje. Kérem, olyan sok embernek nincs mércéje. Neki van. És ennek érdekében Saul takarít. Rendet csinál. Van hozzá energiája, van hozzá parancsa, van hozzá hatalma. Ő rendet csinál. Hallatlan, szorgalmas. Még mindig azt a részt kell elmondanom, hogy nem hagy ki egyetlen házat se. Nem áll úgy, hogy rest vagyok, és minden másodikba bemegyek. Így mondja a Szentírás, házról házra járt. Hát ha már egyszer dolgozik valaki, hát dolgozom becsületesen. Saulus hallatlan precíz ember. Mindenében az. Ahol megfordul, ott rend lesz. Az egyik házban azt mondják, hogy fantasztikus, jól csinálod. A másik ház kiürül, na de rend lesz. Amerre ő megy, ott rend lesz. Hogy mibe kerül, nem ez a fontos. A fontos, hogy rend legyen. Egy olyan helyen, ahol Isten azt mondja, hogy írtsd ki a bűnöst magad közül. Ha egy fiú az apjára kezet emelt, a törvény előírta, vidd ki a gyülekezet elé és kövezzétek meg. Az apja legyen az első, hogy követvet a fiára. Parázna valaki házasság törő. Tessék, tetten érted, vidd ki a gyülekezet elé, és tessék halálra kövezni. Írtsd ki a bűnöst. Ha valaki ilyen vagy olyan tisztátalanságban, bármilyen szemben, és két tanú igazolja, tessék megölni. Nem lehet tisztátalanságot megtűrni. És Saulus takarít. Mondhatnám így, nagy takarít. El kell még mondani róla, hogy ez a hatalmat kapott ember sorsokról dönt. Tudja, mi a tiszta, mi a tisztátalan, tudja, mi az igaz, mi a hamis. Éppen ezért ezeknek ismeretében mindig élet-halál kérdésében dönt. Összefoglalhatom így, hogy népének egy kiváló képviselője. Hitének egy klasszikus őre. És a maga által belátható dolgokban tökéletes. Tehát ameddig ő láthat, azon belül tökéletes. Egyszer azonban egy más mércével szembesíti az Isten. Ez pedig nem más, mint az új szövetség mércéje. És itt kell elmondanom nektek, hogy Jézus Krisztus óta, mióta eljött, mióta életét adta váltságul, és az új szövetség vére kiontatott, azóta minden megváltozhat. Igyekszem pontosan fogalmazni. Azóta minden megváltozhat. Miért? Mert addig Izrael népe volt a választott nép. Ő ismerte a törvényt. Amikor a kárpit ketté hasad, mit mond az ige? A választófal leomlott zsidó és pogány között. Nincs többé kiemelt, hanem valami egészen új kezdődik, a Krisztusban hihetnek a pogányok, és a Krisztusban hihetnek a zsidók. Könnyű dolog-e hinni a Krisztus Jézusban? Könnyű dolog-e hinni Jézus Krisztus egy zsidó embernek? Könnyű dolog-e hinni Krisztusban egy pogány embernek? És itt a válasz nem arra fog adatni, hogy könnyű-e, hanem arra, amit kérdést nem tettem fel, hogy nem mindenkié a hit, csak az hihet, aki a hitnek ajándékát kapja. Ki kapja? Akit Isten szembesít Jézus Krisztussal, mint Messiással, mint megváltó Úrral, mert amíg ez a szembesítés nem történik meg, tessék jól hallgatni, nem lehet más mércéje az embernek, csak a régi. Addig nincs más. Csak a régi. Éppen ez az oka annak, hogy Jézus elrendelte a missziói parancsot, hogy minden népnek hirdettessék az örömhír, az evangélium, hogy eljött az Isten testben. Aztán, hogy miért lesz botránykő Jézus? Botránykő lesz a zsidóságnak, hogy mi az, hogy Isten fia. Botránykő a pogányoknak, hogy miért zsidó. Tessék végig gondolni. És azt mondja, hogy fölötte áll. Testben így küldtem, így tetszett, így adtam az igéletet, hogy Dávid fia. Mégis Isten fia. Mégis maga az Isten. És itt az ember esze megáll, itt belebotlik mindenki mindenbe, aki azonban kapja a hitnek ajándékát, alkalmas arra, hogy befogadja Jézus Krisztust. Kérem, föl lehet tenni a kérdéseket, hogy miért engedte meg Isten, hogy ez a Saul, ez őjön, hogy engedhette meg, hogy többszörös gyilkos legyen, hogy aláírásával hozzájáruljon, vagy szavazatával hozzájáruljon ahhoz, hogy Istvánt megöljék. Hogy lehetett az, hogy embereket börtönbe vetett, hogy mögötte könny és vér, hogy lehet egy ilyen ember hívővé? Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy egy ilyen állapotban lévő embert micsoda kegyelem, micsoda szeretet, és mekkora hatalom megfordítani, újjátenni, és a nagy takarítót, aki nem szerette az Isten fiát, Jézust, az Isten fiának szerelmesévé hogy lehet tenni. Ez Isten munkája. Mit akarok elmondani ma itt? Egy, te ne ítélkezz. Ne ítélkezz, akkor azt látod, hogy valaki nem képes több lenni Jézus nélkül, mint aki. De azt is látsz, hogy lehet nagyszerű ember a maga látásmódja és hite körében. Lehet nagyszerű ember. Mégis egy szükséges az életében, hogy megismerje Jézus Krisztust. Tessék megfigyelni, az egyetlen egy vallás a világon. A kereszténység, amelyikben nincs gyilkosság. Amelyik nem úgy téli, hogy tűzzel, vassal, katonai hatalommal. Ez a kereszténység. Ugye mindenki tudja, hogy a kereszténység ilyet nem csinál. Vagy volt, aki félreértette? Vagy volt, aki nem értette meg a szeretet törvényét? Nem ismerte meg a Jézus Krisztust? Nem ismerte meg, hogy az én szolgálatom az nem egy hitre, egy vallásra kényszeríteni valakit, hanem felmutatni a Krisztust. Elő ne forduljon az életedbe, hogy amikor kegyelmet hirdetett a Krisztusban az Atya, akkor te ítélettel, keménységgel, ököllel akarsz hódítani neki. Nézzük, mi történik ennek a Pálnak az életében. Ahogy látjátok, a vallásában minden belefért. Minden belefért. Na, de amikor Jézusé lesz, változik-e ez a Saul? Eddig azt mondta, hogy mindenkinek úgy kell gondolkodni, ahogy én. Nem sokára majd kimondja, zsidónak zsidóvá lettem, görögnek göröggé. Mindeneknek mindenévé lettem, csak hogy megnyerjem őket a Krisztusnak. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Nem sokára elmondja. Az életem se drága nékem, csak az evangéliumot hirdethesse. Nem sokára elmondja. Külön voltam a hagyományok őrzésében, és arra való büszkeségben népem többi tagjánál. Most kárnak és szemétnek ítélek mindent, amit valamikor nyereségnek tartottam, a Krisztus gazdagsága megismeréséhez képest. Hadd kérdezzem meg, hogy te a hitnek milyen fokán állsz? Elvégezhette benned az Úr azt a látást, hogy te az egész teremtett mindenség mozgását emberek hitét, hitvallását, életét, életvitelét jó helyről nézed. Onnan nézed, ahonnan kell, és az eredményeid jók, nem ellenség, hanem valaki, akinek egy a szükséges dolog. Hogy tudjuk újjászülessen. Hogy megismerje a Krisztust. Honnan nézed te a magad életét, életed feladatát, mások életét, és ahol tartanak? Lépjünk egyet. Nem egészen fair dolog, amit most teszek, de megteszem. 22 évi szolgálat áll a hátam mögött egy más gyülekezetbe, és az ottani küzdelmekről hadd szóljak néhány szót. Tudik, úgy gondolom, amiket elmondok, azok majdnem sémák lehetnének. Például az apa presbiter, a fiú is presbiter, a fiú hallatlan büszke presbiter családban él, de közben az egész gyülekezet tudta, hogy milyen részeges. Az egész gyülekezet tudta, hogy milyen parászna, és az egész gyülekezet tudta, hogy lop. De a munkahelyéről mi mindent hazahol. Na most, ennek ellenére presbiter maradhatott. Ennek ellenére a gyülekezetbe eljöve úrvacsorát vett, és kiosztatott neki az úrvacsora. És amikor a látogatásomat megtettem a családra, és elmondtam, hogy meg kéne térni. Hihetetlen megharagudott ám a család, és attól kezdve ment a hír, hogy ez egy borzalmas ember. Nem elég neki, hogy mi a gyülekezetbe járunk, hogy mi hűségesen templomba vagyunk, hogy a mi pénzünk részéből kapja a fizetését, ennél bele akar szólni az életünkben. Kérem, mit tetszene tenni egy ilyen családdal? Most legyen a gyülekezet minden tagjának gondjává. Mit kéne tenni neked, mint Isten gyermekének egy ilyen család? Én elmondom, mit csináltam. Megkértem, hogy hadd tartsak önöknél házi Isten tiszteletet. Hadd hívjak ide másokat, és addig-addig mondtam az evangéliumot, az Istennek az igéjét, és megtért a család. Megtért a család. Megtértem volna, hogy azonnal el kirúgom őket. Mondani, hogy törvény azt mondja, hogy. Sőt, Isten igényes azt mondja, hogy. De megfeddeni meg kellett őket. Tudjátok, hogy a gyülekezetben lévő életről Istennek milyen rendje van? Csak nem úgy kell takarítani, mint ahogy Pál csinálta. Hanem valahogy másként szeretettel. Utolérni, újra és újra az Úrhoz vinni, mindaddig, amíg egyszer megnyílik a szeme. Miért szól ma itt ez az ige? Mit gondoltok? Vajon kiért? Fölteszem a kérdéseket. Tudod, hogy amíg valaki Jézus Krisztus nélkül él, addig öntörvényű ember? Öntörvényű. Azt látja és azt tartja igaznak, aminek a látásáig, a határáig eljutott. Nem tud másról beszélni, mint arról, hogy szerinte mi az igazság. Nem tudja elmondani, hogy Isten mit mond igaznak. Azt mondja, hogy aki a fiú, azé az élet. Aki nem szereti a fiút, nincsen élet benne. Aki nem enged a fiúnak, az Isten haragja alatt marad. Kinek kell engedni? A fiúnak. Itt a mai napon a nagy kérdés ez, hogy ítélkező vagy-e? A nagy kérdés ez, hogy odaemelte az Úr a maga szemhatárára, hogy életeket, lelkeket ments, és ne ítélj. Elvégezhette benned, hogy a látás módod szélesebb, mint egy ember átlagos látásmódja. Mert a hit messzebb lát és tisztán. Végül pedig élte benned a Krisztus? Ez a végső kérdés. Mert akkor élek, ha ő él bennem, és én benne. És akkor már nem is mondom többé ezt az életet a magaménak. Ezért mindenem megváltozik. A gondolatmenetem az övéhez igazodik, a látásom az övéhez igazodik, a bizonyságtételem is más, mert tőle jön. Látjátok ezt a Sault? Olyan nagyszerű ember volt a maga keretei között. Aztán mi lett vele, hogy megismerte Jézust? Nem nagyszerű ember lett, hanem Isten emberévé lett. Aztán mondhattak róla később bármit. Befejezem. Nem vagy még kész. Nem vagy még kész. Munkálkodni akar benned. Többről többre juttatni. Egészen megépíteni. És meg is ígérte, hogy ama napra, amikor odaállít majd a fiú elé, kész leszel. Legyen kész a lelked naponta elkérni. Uram, növeld az én hitemet. Végezd el velem, hogy benned és veled járjak. Végezd el bennem, Uram, hogy a te indulatod legyen az én indulatom. És sohasem mondjam az én indulatomra, hogy ez volt a te indulatod. Imádkozzunk. Meg kell vallani, édesatyánk, hogy nagyon szeretünk mi az igazság bajnokaiként megjelenni, mint akik jól tudják az igazságot. Nagyon szeretünk mi úgy megszólalni, mint akik az igazat mondják, a tiszta igazat. Szeretünk úgy menni emberek közé, hogy hadd lássák meg, hogy tőled kapott hatalommal jövünk, megyünk, járunk és beszélünk. Szeretnénk ma megalázni magunkat te előtted. Megalázzuk magunkat előtted, Uram, azért, mert ha nem a te dicsőséged, hanem a te igazságod, és nem a te szavad az, amit képviselünk, akkor az egy merő ártalom mások számára. Az félelmetes önbecsapás és öncsalás a mi számunkra. Te, aki jól látsz és ismersz minket, köszönjük, hogy megszólítottál. És kérünk is téged, hogy könyörülj rajtunk, hogy éppé legyenek az érzékeink. Növekedjék a mi hitünk. Növekedjünk a szentségben. Hogy a mi előhaladásunk nyilvánvaló legyen mások számára is. Ennek pedig a jelzése az, hogy a szeretet növekszik bennünk. A te szent lelkednek jelenléte miatt. Áld meg, Uram, ezt a te népedet. Hitben, lélekben való növekedésben, a szentségben való gyarapodásban, a Krisztus Jézusért. Amen. Az Atya szereti a Fiút, és néki adott mindent. Aki hisz a Fiúban, örök élete van. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.